Istennek igéjét olvasom a rómaiakhoz írt levél 4. fejezetéből, az első 8 versből és a 13-tól a 25. versig. Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, ami test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üresé lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret, mivel a törvény csak büntetést eredményezhet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindjájunk atya Isten színe előtt, ahogyan megvan írva. Sok nép atyává tettelek, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott. Ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De az, hogy beszámította neki igazságul, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazolásunkért.
Imádkozzunk. Mindenható Atyán, köszönjük, hogy itt lehetünk Jézus Krisztusért, az ő érdeméért, az ő értünk való áldozatáért, benne megmutatott szeretetedért gyűlhetünk össze ma is, vasárnap, feltámadás napján, amikor mindig emlékezhetünk újra és újra, hogy Jézus Krisztus értünk halt meg és támadt fel. Köszönjük, Atyánk, hogy a te szeretett gyermekeid lehetünk, hogy elfogadsz bennünket, és így vársz ránk ma is, és így jöhetünk hozzád ma is. Köszönjük neked igédet, amivel minden nap táplálsz, és mindig adsz olyan üzenetet, és mutatsz olyan dolgot, ami új, ami rendkívüli, ami megrázó lehet a számunkra, ami arra késztet, hogy újra és újra végig gondoljuk, hogy kik vagyunk mi, és kicsoda vagy te, aki szeretsz bennünket, aki megközelíted az életünket, és aki a szívünk ura akarsz lenni. Amikor halljuk a Ábrahám hitét, Urunk, hogy hogyan hit ő, és hogyan vitted előre őt, a hit emberét, akkor elkezdtünk nagyon kicsik lenni, és a saját magunkra nézünk, és a saját döntéseinkre, vagy életünkre akkor bár ott van benne a hit, nagyon sokszor annyira távol vagyunk attól, amit Ábrahám tett, és bűnbánattal jövünk eléd most is ezért, mert sokszor megvan az ismeret, megvan a tapasztalat is, az érzés, hogy te velünk vagy, hogy terved van velünk, hogy szeretsz minket. És aztán, amikor hinni kéne és hitből cselekedni, akkor nagyon sokszor elmarad. Jövünk eléd, atyánk, hogy tégy bennünket a hit embereivé, akik tudják, hogy jó neked engedelmeskedni, és tudjunk hit által döntéseket hozni, hit által reménységgel tekinteni olyan dolgokra, amikről más már esetleg lemondana. És jövünk eléd, Urunk, a mi nagy kérdéseinkkel, amik ott vannak a szívünkben. Jövünk eléd azokkal a dolgokkal, amik feljönnek így a halottak napja környékén. Jövünk eléd a gyászunkkal is, ami esetleg már előjött bennünk, és mindazzal a kérdéssel, ami ott forog most bennünk. Annyira sokfélék vagyunk, Urunk, de benned egyek. És hiába vagyunk sokfélék, te mégis tudsz rólunk, látsz bennünket, ismersz minket. És az a reménységünk, hogy minden, ami itt történik ezen az Isten tiszteleten, az egyen-egyenként megszólít majd minket. Úgy, ahogy most vagyunk, abban az állapotban, azokkal a kérdésekkel, azokkal az érzésekkel. Szeretnénk hívni téged, Szentlélek Isten, hogy tölts be bennünket, hogy szállj le ránk, hogy légy itt közöttünk, a te jelenléteddel. Tedd élővé és elevenné majd számunkra te igédet, és kérünk téged, hogy te érints meg bennünket. Te legyél az, aki a hitet felgerjesztett bennünk. Hallgass meg minket, kérünk, Jézus Krisztus értet a fiadért. Ámen. Hallgassátok meg az igét Mózes első könyvéből, a 12. fejezet első 7 verséből. Az Úr ezt mondta Ábrámnak: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából, arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Ábrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Ábrám az országom, egészen a Sikemi szenthelyig, Móré tölgyeséig. Akkor még kánaániak voltak ezen a földön. Az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta: a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Kedves testvérek, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, vagy olvastátok-e, én is a napokban szembesültem vele, hogy október 31-én még mi majd a reformációt fogjuk ünnepelni, egy fontos fordulópont előtt áll az emberiség, hiszen a számítások szerint október 31-én éri el a föld lakossága 7 milliárdot. És átlépi ezt a küszöböt, ami hát még sose volt az emberiség történetében, és nyilván egyre több lesz majd valószínűleg ez a szám, de sokan foglalkoznak ezzel, olvastam ezzel kapcsolatban az interneten írásokat, sőt van egy honlap, ahova ha beüti valaki a születési dátumát, akkor kiszámolja neki, hogy a mai élő 7 milliárd ember közül ő hányadik a születési sorrendben. És úgy kicsit ízlelgettem ezt a számot, hogy 7 milliárd. Mennyire sok ez, mennyire felfoghatatlan, még annak is, aki jobban boldogul a számok világában, mint én, mennyire átfoghatatlan ez, hiszen itt élünk egy közösségben, itt élünk egy közel 2 millió lakosú városban, és mi ehhez képest ez a 7 milliárd. És nem elég, hogy ennyi sok ember él a Földön, de mennyire sokfélék vagyunk, és mennyire sok életet élünk. Ez a 7 milliárd élet mennyire sokféle, hány kultúrába tagozódik ez, hány kontinens, hány országának, hány településén él ez a 7 milliárd ember. És miközben már lélekben hangolódom a reformációra, aminek a nagy kérdése az volt az akkori Európában, és Luther azért tudott akkorát berobbanni, köztudatba, hiszen rátapintott az emberek nagy kérdésére. Akkor ez volt a fő kérdés az embereknek, hogy hogyan juthatok a mennybe, és nagyon foglalkoztatta az üdvösség dolga a középkori embert. Eközben vajon mi foglalkoztatja ezt a 7 milliárd embert? Az biztos, hogy nem lehet egy ilyen egységes kérdést megfogalmazni, hogy mi az, ami leginkább kérdése ennek a sok embernek, hiszen annyira sokfélék vagyunk. De ha csak Európánál maradunk, vagy csak a mi országunknál, a szűkebb közösségünknél is, akkor is megállapíthatjuk, hogy teljesen más a helyzet ma, mint ezelőtt több száz évvel. Nemhogy egy olyan kérdés nagyon nehéz megfogalmazni, ami mindenkit érdekel, vagy ami mindenkinek a létéhez hozzátartozik, hanem egyáltalán megszólítani, vagy megérteni ennyi fajta embert nagyon-nagyon nehéz. Ha mégis megpróbálunk egy kicsit valamilyen kapcsolópontot keresni a mai emberek között, a mai élő emberek között, akkor azt láthatjuk, hogy a mai ember, a mai szabad, globalizált világban élő embernek nagyon fontos kérdés az, hogy kicsoda ő, hogy ki vagyok én. Az én meghatározás az, hogy ki vagyok én, ez került a középpontba, kicsit divatos is, rá is játszik erre egy kicsit a pszichológia, meg sok minden, de valóban abban a világban, amikor a határok felbomlottak, amikor az embernek nagyon sok mindent szabad, amikor korábban egyértelmű dolgok teljesen viszonylagossá válnak, akkor az ember ott találja magát egyedül egy nagyon-nagyon szabad világban, mindenféle keretek és gyakran közösségek nélkül, és a legnagyobb baja és fájdalma az lesz, hogy most már csak az a kérdés, hogy ki vagyok én. És nagyon kevés ember az, akit foglalkoztat az, ami a reformáció korának az emberét foglalkoztatta, az, hogy milyen folytatás vár rám a földi élet után, mi értelme az életemnek, mi a célja az életemnek, ennyi az életem, ennyit látunk. Nagyon sokan elfogadják, hogy igen, ennyi, ebből kell kihozni a legtöbbet, amit lehet, meg kell élni és ki kell élvezni annyira, amennyire lehet, meg kell szerezni a legjobb dolgokat, hatalmat kell gyakorolni, élni kell, mert ennyi az élet. És jól tudjuk, hogy az ember lelkében nyugtalanság támad emiatt, hiszen az ember érzi, és nagyon-nagyon mélyen valahol tudja, hogy nem ennyi az élet, hogy sokkal több az Isten terve az emberrel. És lehet, hogy ez a kérdés valahol a mi kérdésünk is. Mi is küzdünk azzal, hogy újra és újra fel kell magunknak tenni ezt a kérdést, hogy ki vagyok én, milyennek lát a környezetem, mivé kell válnom, miben kell változnom. De lehet, hogy más kérdésem most éppen aktuális a számodra. Az a fontos, hogy amikor az Isten igével találkozunk és szembesülünk, akkor legyenek bennünk feltett kérdések, őszinte kérdések, amik a sajátjaink, amik rólunk szólnak, ami a mi kérdésünk Isten felé. Gyakran azt tapasztalom, hogy ha úgy olvasom az igét, vagy úgy közeledek Isten felé, hogy meg tudok fogalmazni kérdéseket, akkor sokkal inkább meg tudom a választ is kapni, hiszen egy jó kérdés feltételétől függ az, hogy mennyire kapunk jó válaszokat is arra. Történetünkhöz közeledve egy kicsit egy kis említést szeretnék tenni arról, hogy milyen sorozatban is vagyunk most benne szeptember óta, a Nagy Kép igehirdetés sorozatban, ahol nagyon sokat beszéltünk már erről, András nagyon sokat beszélt arról, hogy a teremtéstől kezdve hogyan bontakoztatja ki Isten az embernek a történetét egy nagy képben, ami tényleg a teremtéstől indul, és végigmegy, és végigvonul a Biblián, és ennek bizonyos epizódjait vesszük most itt vasárnapról vasárnapra. És ebben a nagy történetben próbálunk mi magunk is belekapcsolódni, és elhelyezni a mi életünk történetét az Isten tervében. Teremtés részletes tárgyalása után eljutottunk a bűneseten keresztül, a bűn elterjedéséig, és a múlt vasárnap erről volt szó, hogy hogyan terjed a bűn nemzedékről nemzedékre, és mégis Isten kegyelme hogyan mutatkozik meg ebben, hogyan vannak mégis emberek, akik segítségül hívják az Úr nevét. És a múlt vasárnap igehirdetés és a mai felolvasott ige között van egy-két bibliai történet, amiről nem esett szó, de azért szeretnék róla egy-két szót ejteni, mert fontos abban a szempontból, hogy el tudjuk helyezni a mai történetünket. Isten elpusztítja a világot, a Noé történetében olvasunk erről az özönvízzel, és valamilyen módon újat hoz létre. Noé, a családja és mindazok, akik a bárkában voltak, megmenekülnek. Aztán olvasunk a Bábel történetéről, ahol újra csak azt látjuk, hogy valami nincs rendben, az emberek egy nagy tornyot próbálnak építeni, azt akarják, hogy nagy nevet szerezzenek maguknak, meg akarják ostromolni az eget, És Isten leállítja ezt az építkezést úgy, hogy összezavarja az emberiségnek a nyelveit. Megint csak zavar, megint csak káosz, megint csak az Istentől elszakadt ember az, aki előttünk van. És ebbe a sorozatba egyszer csak elkezdődik valami új. Isten megszólítja és elhívja Ábrahámot, aki nagy néppé tesz, és akin keresztül csodálatos módon avatkozik bele az emberiség történelmébe. És akinek a története valamilyen módon a mi történetünké is válhat. Szeretnék először egy kicsit beszélni erről, hogy hogyan is kell látnunk és értenünk Ábrahám történetét nagyobb bibliai távlatokban. És aztán szeretném, hogy itt ennek a nagy képnek két kis részletére fókuszálnánk majd. Egyrészt egyre jobban körvonalazódó identitásokról szeretnék beszélni, és utána pedig egy rövid képzeletbeli utazásra hívlak benneteket egy különleges fának a tövére. Szóval Ábrahám történetének a jelentőségéről egy pár szót. Az előbb már említettem, hogy a világot valahogy ezek a kaotikus erők uralják, és a Bábel tornyának a története egyértelműen beszél arról, hogy valami zavar van, valami hiány van, valami még mindig nincsen rendben. Hiába kapott új esélyt az emberiség, hiába pusztult el az özönvíz által, az újra kialakuló emberiség még mindig nem sokkal jobb, mint az előtte lévő. És ebbe a zavarodottságba, ebbe a káoszba lében nagyon világosan és nagyon határozottan Isten az ő tervével, az Ábrahám történetén keresztül. Isten kiválaszt valakit, Isten a kezébe vesz valakit, egy embert, és ígéreteket tesz neki. Azt mondja, hogy nagy néppé teszi őt, és rajta keresztül, az ő életén keresztül nagyon sok ember számára hoz áldást. Nagy általánosságban ez a terv ennyi. Áldott vagy, és áldott leszel. Áldás leszel a mások számára is. Isten kijelenti magát Ábrahámnak, szövetségre lép fele, biztosítja őt mindenfajta szeretetéről, oltalmáról, és arról, hogy valamilyen módon az ő életén keresztül, és majd ezen a népen keresztül, aki belőle származik, gyógyulni fog az egész világ. Nem csak egy nagy nép története kezdődik tehát itt, hanem Isten választottaié, a tiéd is, az enyém is. Az ő életükön keresztül Isten beleavatkozik a történelembe. Ábrahám története egy csomó pont, ahol Isten megmutatja azt, hogy ő képes és akar is a kezében tartani dolgokat, és az ember története és az emberiség történelme nem a véletlenek sorozata, hanem valahol beleilleszkedik az ő kezébe, az ő terveibe. És ezt mutatja meg Isten. Nézzük meg egy kicsit közelebbről Ábrahámot. Két fontos részletre szeretnék most fókuszálni, két olyan identitásra, ami ebben a történetben kirajzolódik. Világosan itt van előttünk, hogy kicsoda is ez az Ábrahám. Különleges ember, fontos ember. Olvastuk a rómaiakhoz itt levélben, hogy ő a hitnek az atya, a hitnek nagy példaképe. És hát gondolhatjuk azt, hogy valami nagy hős lehet, hogyha Isten őt kiválasztja, valami rendkívüli ember, valami nagyon tiszta, nagyon szent életű, nagyon odaszánt, biztos, hogy valami Istennel nagyon mély kapcsolatban élő ember lehet. Ki lehet ez a hős, akit Isten kiválaszt, és akiből majd egy népet fog támasztani? Feljegyeztek egyébként különböző zsidó szerzők legendákat Ábrahámról. Vannak olyan történetek, amik nincsenek benne a Szentírásban, amik Ábrahám személyének a legendás voltát írják le. Ábrahám mindenképpen rendkívüli. Isten barátjának nevezi őt az írás, a hit példaképe. És mielőtt nagyon-nagyon elmennénk ezekbe a gondolatokba, és esetleg túl sokat gondolnánk Ábrahámról, fontos tudnunk, hogy ki is volt ő, egy idős emberrel van dolgunk, aki ettől még lehet természetesen rendkívüli, és nagyon fontos. Egy olyan idős emberrel van dolgunk, aki egyrészt egy olyan családban él, hogy már az édesapja is vándorolt, az édesapja is már elhagyta a szülővárosát, és már egy olyan helyen élnek, ahova már ők is érkeztek jövevényként. Egy olyan ember, aki valamiért időskorában egyszer csak mindent felad, ott hagyja azt a biztonságot jelentő várost, ahol addig élt, az akkori civilizált világot, és elindul a pusztába. Elindul a bizonytalanba. Elindul arra, amere Isten őt hívja. Ki ez az ember, aki mindent felad? Ki ez az ember, aki képes egy ilyen döntést meghozni? Talán ennyire erős? Talán ennyire makacs, hogyha valamit kitalál és a fejébe vesz, akkor azt mindenáron végrehajtja, és mondhat bármit az ő környezete, egyszer csak elindul. Nincs róla feljegyezve semmi, meg lehet, hogy nem is mondták neked, de ez ugye el tudom képzelni, hogy bejelenti otthon, hogy na, akkor holnap úgy indulunk a pusztába is. És vajon mit gondolhatott róla a környezete? Mit gondolhattak róla az emberek, hogy mi a baj ezzel az Ábrahámmal? És Ábrahám elindul, képes mindent feladni. És ha tényleg megpróbáljuk megragadni azt, hogy kicsoda is ez az Ábrahám, ennek a lényegét, a magvát, akkor azt látjuk, hogy ez az ember, ez tényleg a hit embere is, ez egy engedelmes ember, egy engedelmes szívű ember, aki valamilyen módon kapcsolatban van az Istennel, valamilyen módon ő kijelenti magát neki, és ő hisz, és engedelmeskedik. Nem csak elméletben hiszi el, hogy igen, az Isten valamit megtehet, meg valamit mond, meg valahol létezik, hanem elhiszi azt, hogy valami terve van vele az Istennek. Ez az ember hisz. Ez az ember el tudja fogadni azt, hogy tudja az Isten, hogy mit csinál. Tudja, hogy merre akar engem vezetni, és tényleg mik a tervei az életemmel. De talán ami még fontosabb ebben az igében, emellett az identitás mellett, az Ábrahámé mellett, az az, hogy kicsoda az az Isten, aki elhívja Ábrahámot. Ki az Ábrahám ura? Ki az Ábrahám istene? Ki az, aki kijelenti magát Ábrahámnak, és aki kezébe veszi a sorsát? Ki ez az Isten? Ez az Isten, az elhívó Isten, a megszólító Isten, aki a szavával teremt, és aki képes rendet teremteni a világban. Aki nem hagyja magára az ő teremtését, hanem fenntartja és gondoskodik róla. És beleavatkozik annak a történetében. Nem jó neki, és nem tetszik neki, hogy a dolgok összekuszálódnak. Ez az Isten, a rejtőzködő Isten, akiből csak annyi ismerhető meg, amit ő megmutat magából, amit ő elárul magából. Nem ismerhető meg egyébként, nem található ki, hogy ő mit és hogyan tesz, vagy hogyan gondol. Nem lehet befolyásolni úgy, hogy majd mi emberek megtudjuk azt, hogy ő kicsoda, majd kiszedjük belőle valahogy. Ez az Isten az, aki kijelenti magát, és aki egy embernek, aki valószínűleg nem akart nagy lenni, azt mondja, hogy naggyá teszlek. Halljátok ezt a különbséget? Bábelben az emberek nagy nevet akartak maguknak szerezni, de Isten leállította. És itt történetben pedig egy idős embernek, akit Isten kiválaszt, azt mondja, téged teszlek naggyá. A belőled származókat teszem naggyá. Ez az Isten az, aki naggyá tehet, és aki megalázhat. Ez az Isten az, aki valóban felemelhet, kiemelhet, és megtarthat, és aki tényleg megsemmisíthet. Nagyon szép ebben a történetben, hogy Isten léte, Isten identitása, Isten szava határozza meg Ábrahámnak a létét. Az, hogy kicsoda Ábrahám, az attól függ, tehát leginkább, hogy kicsoda az őt elhívó Isten. Az Isten cselekvésétől függ Ábrahámnak a léte. És biztos feltűnt nektek, hogy az igében még azt látjuk, hogy Abrám, és én folyamatosan Ábrahámról beszélek, későbbi történetében történik egy ilyen névváltozás is. És ez is azt jelenti, hogy mennyire fontos volt Istennek az Ábrahámnak az identitása. Tudjuk, hogy a névhez kapcsolódik nagyon, nagyon mélyen az embernek az önmeghatározása. Az vagyok valahol, akinek hívnak. És amikor a Bibliában valakinek névváltozása történik, ott valami nagyon komoly belső változás is történik. Abrámból Ábrahám lesz. Isten adja neki ezt a nevet. Isten tartja az ő kezében az egész létét. Ő formálja, és ő alakítja őt. Jó tehát úgy tekinteni Ábrahámra, a hit atyára, akit a Biblia így mutat be nekünk, mint aki Isten embere, mint akit Isten a kezébe vesz és formál, és azért olyan nagy, és azért aki, az aki, mert Isten azzá teszi. Szeretnék itt beszélni egy harmadik ilyen kérdésről is, egy harmadik identitásról. A te és az én kérdésemről. Ki vagyok én? Kinek lát engem az Isten? Ha őszintén belegondolunk ebbe, akkor el kell jutnunk addig, hogy az, hogy mit gondolunk magunkról, hogy milyennek látjuk magunkat, az nagyon nagyban függ attól, hogy mit mondtak rólunk a környezetünkben, hogy milyen hatásuk értek bennünket annak a során, amikor felnőttünk. Persze keresztényként bizonyára elhiszük, és nagyon fontos az, hogy milyennek lát bennünket is az Isten, hogy mit mond rólunk. De nagyon mélyen ott van bennünk az, minden emberben, hogy nagyon-nagyon függünk attól, hogy mit mondanak rólunk mások. Persze az egészséges felnőtt ember egy idő után eljut arra a pontra, hogy egyre inkább tudja magát függetleníteni attól, amit mások gondolnak róla, vagy amit mások mondanak róla. De azért valljuk meg őszintén, hogy vannak ezzel küzdelmeink. Nem jó dolog, amikor valaki más a környezetünkben negatívan nyilatkozik rólunk, hogy visszahallunk valahonnan valamit, hogy ki mit mondott vagy gondolt rólunk, vagy egyszerűen csak, hogyha nem dicsérnek meg elégszer minket, hogyha nem jeleznek vissza pozitívan valamire. Sok mindent megteszünk valakiért, és nem kapunk elég dicséretet, vagy nem kapunk elég visszajelzést. És nagyon élesen látni ezt, hogy mennyire fontos ez, különösen egyébként a tinédzser korosztályban, amikor nagyon erős a kortárs csoportnak a hatása és a visszajelzése. De felnőtt korban sem tudjuk ezt teljesen elhagyni. És ebben az egészben ott van az is, hogy nagyon mély gyökereink vannak, és már egész kiskorunktól fogva kaptunk ilyen hatásokat a hátterünkből, a szüleinktől, és mindazoktól, akik fontosak voltak számunkra. És ezeket mind-mind magunkkal hordozzuk, miközben ezt a kérdést keressük, hogy ki vagyok én valójában. Gondoljuk el, mennyire hathatott ránk az, hogyha gyerekkorunkban elfogadtak bennünket, kifejezték felénk a szeretetüket a szüleik, hogyha tényleg kaptunk törődést. És gondoljuk el, hogy hathat egy emberre az, hogyha elutasították, vagy esetleg még közölték is vele, hogy könnyebb lenne esetleg a család élete, hogyha ő nem is lenne. Nagyon sok ilyen példát hallottam már. Ki vagyok én, és mennyit érek? Melyik hangra hallgatok? Melyik hangra hallgatok bennem? Arra hangra és azokra a dolgokra, amik lehúznak, azokra a dolgokra, amiket mások mondanak, vagy tényleg arra, amit Isten mond? Mit mond az Isten nekünk? Hát biztos olyan dolgokat, amiben biztosít az ő szeretetéről, az ő elfogadásáról és kegyelméről. De ennél azért ez egy kicsit bonyolultabb. Azt gondolom, hogy arról, hogy mit mond rólunk az Isten, és hogy kik is vagyunk, és mivé akar minket tenni, mi a terve az Istennek velünk, arra igazából a vele való személyes találkozásban, személyes, elkötelezett kapcsolatban kaphatunk válaszokat folyamatosan. Nem úgy van az, hogy így egyszer találkozunk Istennel, akkor megmondja nekünk, hogy mit gondol rólunk, és akkor utána mehetsz ebbe az irányba, és akkor így kell élni, hanem folyamatosan a vele való kapcsolatban élhető meg ez az egész. Folyamatosan tehetjük fel a kérdéseinket újra és újra a világról, saját magunkról, az ő terveiről, és folyamatosan kapjuk meg ezekre a választ. Szeretnélek hát végül titeket egy különleges találkozásnak a helyszínére hívni benneteket. Egy ilyen elkötelező, meghatározó találkozás helyszínére. Ábrahám kijön az ő földjéről, vándorol, átmegy Kánaán földjén, eljut Sikem városáig, és Sikem városa mellett betér a Móré tölgyesébe. Ennek a városnak a határában áll egy liget, egy tölgyfa csoport, ami a kutatások szerint már nagyon-nagyon régi időktől fogva szent hely volt. Az itt élő emberek, az itt élő népek nagyon sokszor jöttek ide, és nagyon sokszor találkozást véltek az Istennel, az ő isteneikkel. Úgy is nevezik ezt a helyet, hogy a sikemi orákulum fák. Azok a fák, ahol valamit meg lehet tudni abból, hogy mit akar az Isten. Azt gondolták, hogy a tölgyfa tövébe valaki leül ezen a helyen, és hogy a tölgyfa levelei susognak, hogy a szél közöttük átjár, ebből a susogásból valamilyen módon meg lehet jósolni, hogy mit mond az Isten. És tudjuk azt egyébként, hogy a fák mennyire fontosak az emberiség vallásosságában, nagyon-nagyon régtől fogva. A fa az a szimbólum, ami összeköti a föld alatt lévő, a földi és a föld felett lévő világot. A gyökerével, a törzsével és a lombjával. És egy ilyen helyre vezeti el Isten Ábrahámot. Egy ilyen helyre, ahol mások idegen istenek hangját vélték hallani. ahol lehet, hogy mások, mondjuk egy ilyen papok, idegen Isteneknek a papjai megvezettek másokat, és azt mondták, hogy ezt mondja az Isten. Ahol jósoltak, ahol ki tudja, hogy mi minden történt. És milyen érdekes, hogy Isten elviszi Ábrahámot egy ilyen pogány szent helyre. És egy olyan helyen, ahol a pogányok azt gondolták, hogy megszólalnak az Istenek, de valójában nem történt meg, ezen a helyen megszólal az élő Isten. Érzitek ennek a döbbenetes nagyságát? Hogy azon a helyen, ahol korábban azt gondolták, hogy megszólalnak a pogány Istenek, azon a helyen egyszer valóban megszólal az élő Isten. És kijelenti magát Ábrahámnak. És megmutatja neki azt, hogy ez az egész föld, ami most átjött, ez az övé lesz. Kijelenti magát neki, és ebben a kijelentésben nagyon-nagyon sok minden benne van. Benne van az, hogy ő az Úr, ő az élő Úr. Abban, hogy ott jelenti ki magát, ebben benne van ez. Hogy minden más nép Istene csak bálvány, és nincs más Isten rajta keresztül. És azok a népek, akik azt gondolják, hogy az ő isteneik megvédik őket, és azon a kánaani földön élhetnek, meg fogják majd látni, hogy egyedül az Úr az Isten. Másrészt, amikor Isten kijelentést tesz a jövőről Ábrahámnak, hogy mi lesz majd az ő utódaival, abban benne van az, hogy kézben tartja a múltját is, hogy itt a jelenben vele van, és majd vele lesz a későbbiekben is. Benne van az ő egész élete, az ő egész léte, az ő egész identitása. Ebben a kijelentésben ott van. Istennek tervei vannak, csodás tervei Ábrahámmal. És kinek mondja ezt? Egy idős embernek, akinek nem lehet gyermeke, és nincs gyereke. Egy idős embernek, akinek elméletileg nincsen örököse, és akinek nincs jövője. Annak azt mondja, van jövőd, ezen a helyen lesz jövőd. Ez a hely a te utódaidé lesz. Ábrahám oltárt épít az Úrnak, és bizonyára nagyon hálás neki mindezért. Ha elképzeljük ezt az egész jelenetet, akkor biztos átérezzük, hogy milyen nagy dolog volt, hogy Isten itt kijelentette magát Ábrahámnak. Mi közünk nekünk ehhez? Mi a kapcsolódásunk nekünk ehhez egy több ezer éve történt eseményhez, valami tölgyfáknak a tövében? Isten valamit mondott Ábrahámnak, hogyan jövünk mi ide? Azt gondolom, hogy nekünk is valahol ugyanarra van szükségünk, amit Ábrahámnak volt szüksége, hogy Isten személyesen és világosan kijelentse magát nekünk, beszéljen velünk, kapcsolatba lépjen velünk, és beszéljen a mi lelkünkkel. Találkozásra van szükségünk. Persze nem kell semmilyen nagy misztikus dologra gondolni, nem kell Istennek a fizikai megjelenését várni. De azt gondolom, hogy különleges lehetőség, ez most itt ezen az Isten tiszteleten is, hogy egy kicsit kinyissuk magunkat Isten előtt. És úgy, ahogy egykor Ábrahám ott abban a tölgyesben találkozott Istennel, és ahogy megszólította őt, hiszük, hogy a Szentlélek által bennünket is megszólíthat. Egy találkozásra hívlak tehát benneteket, és azt a jó, hogy nem kell sehova elmennünk, hanem az jön ide, aki találkozni szeretne velünk. Sőt, már itt van a Szentlélek által. És hogyha megteszitek ezt, megtetjetek, hogy becsukjátok a szemeteket, és kicsit elképzelitek ezt az egész helyzetet. Aki vizuális, képi gondolkodású, az könnyebben tud így nyitni, akár így Isten felé is, a hit dolgai felé is. Elképzelheted azt a fát, aminek ott ülsz a tövében, ahogy Isten téged is megszólít. Megszólítatod Istent most magadban is, az imádságban, és felteheted neki a kérdéseidet. Elmondhatod neki, hogy mi az, amit szeretnél tőle kérdezni. Mi az, amire várod az ő válaszát. Mi az, amiben nagyon-nagyon jól lehetne már világosan látni. Mi az, amiben nagyon-nagyon szükséged lenne arra, hogy ő biztosítson valami felől. Megszólított bennünket Isten, és egyszerűen csak felhozhatja bennünk azokat a dolgokat, amire ő tanít minket. Hogyha lélekben oda megyünk ehhez a fához, és várjuk az Istennel való találkozást, akkor több mindent is mondhat nekünk. Lehet, hogy nem könnyű neked az imádság, és lehet, hogy azt mondod, hogy még sose imádkoztam. Ha így gondolod, akkor Isten azt mondja neked, hogy talán azt gondolod, hogy még sose találkoztunk. De én nagyon sokáig, és nagyon régóta már veled vagyok. És kísérem az életedet. És lehet, hogy te nem tudsz még róla, de ismerlek téged. Aztán lehet, hogy azt mondja neked az Isten, hogy de régen jártál már itt. De mindig örülök, hogyha jössz hozzám. Lehet, hogy azt mondja, hogy nagyon sokszor jössz hozzám, de igazán ritkán tudsz rám figyelni. Ritkán tudsz rám figyelni, mert magaddal vagy a legtöbbet elfoglalva. És folytathatjuk a sort, hogy mi mindent mond vajon nekünk az Isten, mikor elé megyünk a mi kéréseinkkel. Akkor is, hogyha sokat imádkozunk, és akkor is, hogyha az életünknek a része ez, akkor is lehet, hogy valami újat mond nekünk. Igazából ez az, amire ezen a mai vasárnapon hívlak benneteket. Miközben egy kis bepillantást nyertünk abba, hogy milyen nagy dolgot tesz Isten Ábrahámmal, hogy bevonja őt az ő terveibe, hogy ezekben a tervekben benne van a választott nép, benne van az egész emberiség, benne van a megváltás munkája. Valahogy ezen keresztül mi magunk is jobban megtalálhatjuk magunkat, és válaszokat kaphatunk a kéréseinkre. Azt mondtam, hogy egy találkozás átformálhatja az életünket, az egész ember életére hatással lehet. Így történt az Ábrahámmal is, és így történhet velünk is. Ki vagyok én, és mit akar velem az Isten? Van egy nagyon szép ének, amit szeretnénk most felolvasni nektek, ami erre ad választ. Ki vagyok én, hogy a mindenség ura hallja hangomat, látja a gondomat. Ki vagyok én, hogy a hajnal csillag is minden útamon előttem halad. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit te tettél. Nem azért, amit én teszek, hanem azért, aki te vagy, Uram. Nézd rám, csak hervadó virágszál, csak porba hulló árnyék, csak csepp az óceánban, mint párát visz a szél. Mégis felém fordul arcod. Uram, hallod, ha kiáltok, és azt mondod nekem, enyém vagy. Istenem, a tiéd vagyok. Ez lehet a válasz a kérdésünkre. És ez a válasz megszabadít bennünket. És ez az evangélium, amit szeretnék majd nektek hirdetni, hogy erre a kérdésre, ha ezt a választ találjuk, hogy Istenem, én a tiéd vagyok, és benned találom meg azt, aki vagyok, és akivé szeretnél tenni, akkor egyrészt megszabadulunk a félelmektől, mert nem kell többé félni attól, hogy nem kapunk választ, vagy hogy mi lesz az életünkkel, és az Istené vagyok, akkor ő őriz. Másrészt megszabadulunk a büszkeségtől is, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik. Mert valóban csak porszemek vagyunk, csak vízcseppek az óceánban. Azt kívánom, hogy maradj kapcsolatban az Istennel, aki nem hagyja el, aki megtartja az ő ígéreteit te feléd. És most énekelni fogunk egy éneket, és utána majd az imádságban kicsit folytatjuk ezt a csendet, lesz majd egy kis csendes idő, mikor Isten előtt leszünk, és várhatjuk azt, hogy ő megszólítson bennünket, hogy gyógyítson minket, és adjon választ a mi kérdéseinkre. Ámen. Urunk, köszönjük neked, hogy te látsz minket teljesen, és te mutatod meg, hogy kik vagyunk, hogy kivé lehetünk, és nem szeretnénk elsüllyedni és beleragadni ebbe a kérdésbe, vagy az életünk más kérdéseibe, hogy mit hogyan tegyünk, hogyan hozzunk döntéseket, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem szeretnénk sokat foglalkozni azzal, hogy ki vagy te, hogy ki vagy te számunkra. Szeretnénk megismerni téged. Szeretnénk napról napra többet látni és tudni belőled. Szeretnénk, ha az igén keresztül, te szent lelked által kijelentenéd magadat nekünk egyre inkább. És megismerhetnénk téged, mert ahol tudjuk és érezzük, hogy benne találjuk meg magunkat is. És szükségünk van arra, Urunk, hogy a te igéd világosan elmondja számunkra mindezt, ad nekünk ezt az erőt és ezt a bátorságot, hogy elfogadjuk azt is, ha ítélsz, hogyha hibáinkra, ha bűneinkre mutatsz rá, miközben mindig a kegyelmeddel közelítesz felénk. Köszönjük neked azt, ahogyan kézbe vetted Ábrahámot, és ahogyan az ő történetén keresztül csodákat tettél, és tervéd voltak vele, amiket végrehajtottál. És köszönjük, hogy lélek szerint mi is Ábrahám utódai lehetünk. Szeretnénk, Urunk, példát venni tőle, és hitben is engedelmességbe járni minél inkább. Kérünk, Urunk, hogy itt tarts meg, és őrizd meg bennünket, és áld meg a gyülekezetünknek a közösségét, hogy tudjunk együtt növekedni és erősödni benned, hogy miközben fizikailag építkezünk, lelkileg is tudjunk épülni, és tudjuk majd betölteni azt az új épületet is élettel. Urunk, imádkozunk mindazokért, akik ezekben a napokban emlékeznek az elhunyt szeretteikre, és talán olyan kérdéseket fogalmaznak meg az életükkel, saját létükkel kapcsolatban, amiket nagyon ritkán, hogy szólíts meg őket. Imádkozunk a családtagjainkért, akik még nem ismernek téged, hogy ezekben a napokban tudjunk beszélni velük, hogy tudjuk elmondani az evangéliumot, hogy van feltámadás, hogy Jézus Krisztus szeretett minket, és meghalt, és önmagát adta értünk. Könyörgünk ezért, Urunk, és imádkozunk ezért az egész országért, népünkért, hogy nyerjünk belőled reménységet, hogy tudjunk megújulni, hogy felébredhessünk. Légy velünk és oltalmazz bennünket. Fiadért, Jézus Krisztusért, Atyánk, aki így tanított imádkozni bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk szellemünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.